Sziasztok, gyülekezet! Gyertek, folytassuk egy imádsággal, és aztán így Isten imádatáról fogunk beszélni, folytatni fogjuk a múlt heti témánkat. Mennyei atyánk, ahogy a dalban hallottuk most, csak így van egy vágya szívünkben, az újonnan születés által, az új természetünk által, a te szent szellemed által, hogy a te házadban lakozzunk, hogy téged jobban megismerjünk, hogy téged jobban szeressünk, hogy a te szeretetedben jobban megfürödjünk, hogy téged ismerjünk mindennél jobban. Uram, imádkozom azért, hogy ahogy tanulmányozunk most a te igédet, ez lángra lobbantsa a mi szívünket a Szent Szellem segítségével, és hogy a te igéd az formáljon bennünket, megvágja és levágja azokat a dolgokat, amiket le kell, hogy vágjon, és felépítse azokat a dolgokat, amik így te tőled vannak. Köszönjük és kérjük a te segítségedet ebben, Jézus nevében. Amen. Na hát, imádat, így ez a két dal, a 27., 34. és a 27. Zsoltár erről szólt, és múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy erre lettünk alkotva, teremtve, hogy szellemi lények vagyunk, akik egy fizikai testtel bírunk, de elsősorban szellemi lények, és Isten saját képmására, saját imádatára, saját magával való közösségre alkotott bennünket. És az imádat az ennek a valósága, ennek a lelepleződése. És aztán szó volt arról, hogy Isten a teremtő, minden alkotó, fenntartó Isten, a megváltó Isten, aki az ő fiát adta értünk, amikor mi el voltunk tévejedve, és lázadók voltunk, és nem szerettük őt, és saját magunkat állítottuk fel Istenként. Isten a saját fiát adta, Jézus Krisztust adta értünk, és ő végtelenül méltó a mi imádatunkra, a mi tiszteletünkre, a mi csodálatunkra, ilyen Isten. Úgyhogy erről szeretnénk továbbra is beszélni, és ebben tovább menni, és az imádat az valami, ami a keresztény életnek a lételeme, és valójában az egész életünk és életünknek az értelme, és az egész örökkévalóság erről fog szólni, hogy imádjuk, hogy szeretjük, hogy ízleljük Istent, Isten személyét, Isten valóságát, és ebben a közösségben és imádatban, csodálatban fogunk élni. Ahogy a 34. Zsoltárban is Dávid Adullám barlangjában kifejezte a körötte lévőknek, annak a 400 menekültnek, és mindazoknak a további évezredekben, akik olvassák a Zsoltárt, hogy érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr, és hogy gyertek, és érezzétek, lássátok, mert Isten jó. Az imádat a legnagyobb áldás számunkra, ami csak történhet velünk, mert Istennek adjuk a dicsőséget, és mi pedig áldást nyerünk ezáltal, mert oda kerülünk, ami valójában a mi helyünk, a mi részünk. Gyertek velem, megnézzünk néhány verset, néhány részt ebben. Róma 12:1. Azt mondja Pál apostol, miután Isten irgalmáról bőségesen beszél az első 11 fejezetben, és arról, hogy kivé tett bennünket Isten a megigazulás által, és hogy nincsen többé semmi károsztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, hogy van egy ilyen csodálatos kijelentése a mi azonosságunknak, fiúságunknak, akik lettünk Jézus által, hogy a saját fiának nem kedvezett, Róma 8:32, hanem őt minnyájunkért odaadta. És aztán Róma 8-ban azt mondja, hogy kér, Róma 12-1-ben, hogy kérlek azért titeket az Isten irgalmasságára, testvéreim, hogy szánjátok oda testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. Hogy az imádat az, sok szinten gondolkodhatunk az imádatról, hogy az imádat az, amikor összejövünk vasárnap és dalokon keresztül imádjuk Istent, és valóban ez az. Tudod, imádat az, amikor a belső szobámban, vagy ahogy járok, kelek így a napom során, így a belső emberem feltekint, a belső szemeimmel, a szívem szemével feltekintek, és hálát adok, és dicsérem Istent, és imádom, és kapcsolódok, és egyszerűen csak kifejezem, hogy bízok benne, és imádom őt, és ez imádat így a napom során, a napunk során, a csendes időnkben. De aztán imádat az itt Róma 12.1-ben az, ahogy az életünket oda szánjuk neki, a mi testünket oda szánjuk, és az oltára tesszük élő áldozatul, szent áldozatul, Istennek kedves áldozatul. Ez a mi logikus, észszerű Isten tiszteletünk, ezt mondja a görög, logikus, és Isten tisztelet az az, ahogy a lévita papok annó az Ószövetségben szolgáltak Isten felé az Isten tiszteletben, és ez a mi Isten tiszteletünk, hogy papok vagyunk. Hogy az élet, hogy az imádat az az, hogy a mi értelmünket, elménket, lelkünket, erőnket, szívünket, testünket odaadjuk Istennek, és azt mondjuk, hogy te vagy az én életemnek az értelme, te vagy az én életemnek a célja, te vagy az, akit igazán meg akarok ismerni, te vagy mindene az életemnek, és az a vágyam, hogy mindene legyél az életemnek, és szeretném, ha az én életem imádna téged, rólad szólna, rólad beszélne, téged ismerne, odaadom magam az oltára. És ehhez azonban arra van szükség, hogy túllássunk a láthatókon. Mert egy látható, egy világban élünk, és van az öt érzékszervünk, és egy nagy csomó dolog verseng a mi szívünkért, a mi értelmünkért, a mi fizikai testünkért. Vannak olyan dolgok, amelyek versengenek, amelyek önmagukban nem rossz dolgok, jó dolgok, amelyek jó dolgok Istentől, Istennek az áldásai, amelyeket nyertünk, legyen az család, legyen az gyerekek, legyen az étel, amit Isten adott, jó dolgok, amiket Isten adott, amelyeket arra adott, hogy élvezzük ezeket, de nem arra adott, hogy imádjuk ezeket, hogy ebben teljesüljön be az életünk. Lehet ez munka, lehet ez hasznos elfoglaltság, ezek jó dolgok, de nem az, hogy ez adja meg az életünk célját és értelmét. De aztán versenyeznek az életünkért, a szívünkért, az elménkért, értünk olyan dolgok, amelyek bűnös dolgok, amelyek az Isten által adott határvonalakon kívül helyezkedik el, kívánságok, irítség, meg nem bocsátás, olyan dolgok, amelyek versenyeznek, hogy az életünket megragadják, és olyan sok minden versenyez értünk. Az imádó élet az túlmegy a láthatókon, és kapcsolódik a mindenható Istenhez, a Szent Szellem által Isten igényének segítségével. És Dávid egy nagyon jó példa erre. Dávidnak egy ilyen élete volt, kezdettől fogva, amikor kint volt a pusztában, a juhokat őrizte, akkor egy imádó volt, aki túllátott azon, hogy ő a nyolcadik fiú a családban, Isai családjában, hogy ő a juhokat most gondját viseli és pásztorolja. Túllátott ezeken a dolgokon, ő ismerte Istent a pusztában, hogy legeltette a juhokat. Imádta őt, szerette őt. Isten adta meg az ő azonosságát, Isten adta meg az ő értékét, csodálta Istent. Aztán később, amikor a palotában volt Dávid, gondolj erre, mikor a Saulnál a palotában is, és énekelt, és énekelt Saulnak, imádta Istent. Aztán később, amikor ő maga király lett, akkor is egy imádó volt. Egy imádó volt, ami magasabb, mint a király, magasabb, mint a juhpásztor, magasabb, mint egy zenész, magasabb bármi másnál. Később, mikor Absalom jött, hogy elűzze a saját apját a trónjáról, akkor ott volt Dávid, és akkor is az volt a vágya, hogy Isten imádója legyen a 63. Zsoltárban, a 62. Zsoltárban, hogy ő benne bízzon, hogy őt csodálja. Nem hiába hívja így a Biblia Dávidot, hogy Isten szíve szerinti ember. És ez valószínű azért, mert Dávid egy imádó volt, akinek nem annyira azt számított, hogy hol van, hanem Isten maga. És micsoda lecke ez számunkra, micsoda tanítása számunkra, hogy az életünkben annyi körülmény van, annyi részlet, annyi minden, és hogy igazából nem ezek a leglényegesebb dolgok, hanem hogy mindezekben, mindezeken keresztül megismerjük Isten, aki a saját dicsőségére elhívott bennünket. Hogy lehet, hogy ott van a munkahelyed, ott van a házasságod, ott vannak a gyerekeid, aztán ott vannak a csekkek, persze már általában átutalással fizetünk és kér, de lehet, hogy ott vannak a csekkek, úgymond egy ilyen értelemben, a fizetni való, ott vannak a számolások, ott vannak a tervek, dolgokat, anyagilag mit fogtok meglépni, vagy mit fogsz meglépni, vagy mik az elképzeléseid, ott vannak, lehet, hogyha fiatalabb vagy, hogy mit szeretnél tanulni, és mi szeretnél majd válni, milyen munkát szeretnél majd végezni, és ezek mind így nem rossz dolgok, de mindezek csak körítések, mindezek csak díszítő elemek ahhoz az igazi valósághoz, hogy mi imádatra lettünk alkotva, és hogy Isten imádói legyünk. Addig nem tud a szívünk megnyugodni igazán, ahogy Szent Ágoston mondta, addig nem tudunk igazán a helyünkön lenni. Isten imádatára, csodálatára lettünk elhívva. A 34. Zsoltár, ahogy említettem már, mikor Dávid írta, csak megadom kicsit a hátterét, a 1 Sámuel 21-ben Dávid menekül, fel kell Saulnak az asztalától, kicsivel korábban, mert tudja, hogy Saul meg akarja őt ölni a király, és menekül. És ahogy menekül, Saul elől bemegy Nob városába, ami a papoknak a városa, és éhes, és megeszi a szent kenyereket. És aztán utána azt mondja, hogy van itt valami kard, mert semmilyen kardom, fegyverem nincs, és titkos küldetésben vagyok, amire a király kért fel. És megkapja Góliátnak a kardját, akit anno ő ölt meg. Góliát hatalmas kardját felveszi, és megy, menekül. És ahogy megy, bemegy a filiszteusokhoz Gát városába, ez 1 Sámuel 21 vége. És bemegy Gát városába. Nem tudom, mennyire volt bölcs ez, mert a filiszteus Góliát Gátból volt. Ugye, tehát mindenki tudta ezt. És bemegy ezzel a hatalmas karddal, és azt mondják a Gát királyának, Ákisnak, akinek a címe Abimélek, Abimélek Ákis, ez ebben az esetben ugyanaz, azt mondja neki, hogy te nem ez az a Dávid, akiről az a dal szól, hogy Saul megölte ezrét, Dávid pedig megölte tízezrét, legalábbis a filiszteusok közül. Igen, ő a legnagyobb ellenségünk. Úgyhogy fogják, és nagyon nagy bajban van Dávid. És ekkor elzárják, és elkezdi a nyálát folyatni a szakállára, és őrült megtetetni magát. Úgyhogy Abimélek a király, Ákis a király fogja, és azt mondja, hogy szükségem van nekem bolondra, tudod, engedjétek őt el. És ebben a sötét időszakban, ahol gondolj, menekül Saul elől, és most a az oroszlán csapdahába bemegy, ekkor írja az 56. Zsoltárt. Nincs most időnk kielemezni ezt a Zsoltárt, érdemes elolvasnod. Arról szól a Zsoltár, hogy Dávid mikor Gát városában volt, Ákis bezárta őt a király, és megfenyegetve volt, azt mondja, hogy mikor félnem kellene is, én benned bízok. Hogy mondjam ezt? Imádat nagyon sokszor a legnehezebb időszakokban történik, születik. Az a bizalom, az az Istenben vetett bizalom, ahol meggyőződések születnek az életünkben, sokszor nem a napfényes tengeren történik, hanem a viharos tengeren. És Dávid az 56. Zsoltán megírja, amikor félnem kellene, és én benned bízom, dicsekszem Istennel, dicsekszem az ő igével, dicsekszem az ő ígéreteivel. Aztán elmenekül Gát városából, és elmegy egy barlangba, Judeába, az Adullám barlangjába. És gyűlnek hozzá az adósok, és az elégedetlenek, és az üldözöttek, 400-an ő köré. És ebben a sötét barlangban megírja a 34. Zsoltárt. És úgy kezdődik a Zsoltár, ebben a sötét barlangban, az üldöztetés közepette, gondolj be, egy barlangban, egy sötét barlangban, így kezdődik a Zsoltár, hogy áldom az Urat minden időben. Dicsérete mindig az ajkamomban. És ez leleplezi számunkra Dávid szívének mély elkötelezettségét, hogy nem a körülményekre akar tekinteni, nem a körülményekre akar választ adni, nem akarja, hogy a körülmények váljanak az ő istenévé, azaz akik meghatározzák az egész életét, vigaszát vagy vigasztalanságát, vagy a lelkének állapotát, hanem a körülmények közepette választ ad Istenre, akit ismer, áldom az Urat minden időben, dicséretem mindig az ajkamon van. És egy ámulatos Zsoltár a 34. csak olvasd, tanulmányozz, tanul meg kívülről, azt mondja közben a 34. Zsoltárban, hogy felkiált, érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. És boldog ez az ember, aki ő benne bízik. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. És ez ebből a lecke számunkra, hogy egy szellemi kapacitásunk van arra, hogy túllássunk a kenyérárán, hogy túllássunk nehézségeken, hogy túllássunk a minket körülvévő nagyon valós fizikai dolgokon, amelyeknek egy része megoldásra vár, egy része arra vár, hogy bölcsességet vigyünk bele, vagy egyszerűen csak megoldódjon. Ezek mindig velünk lesznek. Problémák, nehézségek, megoldani való dolgok, kipipálandó való dolgok, ezek az emberi életnek a részlete, ezek mindig velünk lesznek. Soha nem lesz egy olyan idő, amikor nem lesznek ezek velünk, ezek kísérői az életünknek. Mi imádatra vagyunk elhívva. Egy ilyen szívmélyén hozott döntésekre, ahol a Szent Szellem által, Isten igé alapján azt mondjuk, hogy én csak szeretném áldani az Urat, szolgálni ő felé, imádni őt, szeretni őt, dicsérni őt, hálát adni neki, ahogy el vagyok rejtve az ő sátrának a rejtekében. És a 27. Zsoltár is ezt fejezi ki. Dávid körbe volt véve ellenségekkel, ahogy azt mondja, hogy világosságom és az üdvösségem az Úr, kitől féljek, életemnek az erőssége az Úr, kitől remegjek. Ha ellenség vesz körül, hogy megegyés az én testemet, és kifejezi az ő bizalmát, én akkor is benned fogok bízni. És aztán kifejezi Isten felé a 4. versben azt, hogy egyet kérek az Úrtól, és azért esedezem. És ez Isten szíve szerint való ember. Micsoda képes számunkra, valaki, aki ismeri Isten kegyelmét, valaki, aki ismeri, hogy mit jelent az, hogy Isten kegyelme egy különleges helyet adott neki. És az új szövetségben mi még inkább ismerhetjük ezt kifejeződni. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam, életem minden napján, hogy szemléljem az ő szépségét, és gyönyörködhessek az ő templomában. És képzeljétek el, amikor Dávid király lett, és 30 évesen, és 37 éves korában bevette Jeruzsálemet a jebuzeusoktól, és akkor király lett egész Izrael felett, és Jeruzsálemet tette meg az ország a fővárosává. És biztosan, hogy talán ismétek ezt a történetet, amikor Dávid miután győzedelmeskedett és megszilárdította az ellenségé fele, hogy megszilárdította az ő hatalmát, Jeruzsálemet tette a fővárosává, akkor az ő szívének a vágya, tudod mi volt? Az, hogy Istennek a ládája, a szövetségnek a ládája, ami a találkozásnak a helye, Isten trónja az ő városában, a fővárosában legyen. Ezért 2 Sámuel 6-ban fogta, és a ládát elvitte Jeruzsálembe. És Krónikák könyvében erről olvashatsz, ez mind az imádatról szól, hogy Dávid elrendelte, hogy legyenek szüntelen énekesek, akik szüntelen imádnak, és ez egy ámulatos dolog, egy hihetetlen megértése volt arról, hogy mi az imádat. És valószínűleg, hogy Istent imádta, kapott kijelentéseket proféta lévén, megértéseket, olyan kijelentéseket kapott az imádatról, mely messze megelőzte a korát, mely Jelenések könyvében van. Jelenések könyvében látjuk azt, hogy Isten trónja előtt, aminek a szimbóluma a frigyláda, mert az Isten trónja, szüntelen imádat zajlott. Azt olvasjuk Jelenések 4-ben, hogy éjjel és nappal imádják az angyalok Istent, a lelkes élőlények, és imádják Istent, és azt mondják, hogy szent, szent, szent az Úr. És Dávid fogta, volt egy ilyen megértése, kijelentéseket kapott, és hogy mondjam ezt? Amikor imádó vagyok, akkor Isten megértéseket fog nekünk adni, kijelentéseket fog adni, meg fogja nekünk világosítani az ő akaratát, meg fogjuk ismerni az ő útjait, és nem csak az ő cselekedeteit. Ez történt Izraellel és Mózessel, 103. Zsoltárban. Izraelnek kijelentette, megismerte az ő cselekedeteit, de Mózes megismerte az ő útjait. Tudod, mekkora dolog? Most itt a 21. században ismerni Isten útjait. Ismerni Isten útjait, és ezáltal ismerni őt még jobban. Dávid ismerte. Úgyhogy képzeljétek el, Krónikák könyve kifejezi, leírja, hogy 4000 énekest és hangszeres imádót állítatott fel, hogy szüntelen imádják Istent, és adjanak hálát neki, és dicsőítsék őt. És beosztotta őket 24 rendbe. Éppen ezért, mikor Dávid ott uralkodott 33 éven keresztül Jeruzsálembe, akkor éjjel és nappal imádták Istent, és meg is van, hogy még zsoltárokkal kezdték, imádták Istent a zsoltárokból, és dicsérték az ő nevét, és magasztalták a király éjjel és nappal. Ez egy történelmi valóság. Ez lehetett a legizgalmasabb dolog. Értem, ez imádat, Dávid sátrában imádat, amikor éjjel és nappal imádják Istent, és ha ott laktál Jeruzsálemben, éjjel és nappal lehetett hallani az imádatot. Ez egy előképe a mennynek. Csak úgy, hogy az életünk itt egy főpróba a mennyre. egy előképe, egy előszobája a mennynek. És mi, akik megváltottak vagyunk, mi a mennyhez tartozunk, de még fizikailag itt élünk, ezen a földön. És már itt elkezdjük Istent imádni, dicsérni, szeretni, élvezni az ő jóságát és a közelségét. És ez a te elhívásod, ez az én elhívásom, ez a gyülekezetünknek az elhívása. Hogy elsősorban Istennek szerezzünk dicsőséget. Hogy elsősorban az ő nevét magasztaljuk, hogy az ő nevének adjuk meg azt a tiszteletet. Nem az emberekhez vagyunk elhívva elsősorban, hanem Istenhez. Mikor szolgálsz, nem emberekhez vagy emberi szükségekhez vagy elsősorban elhívva, hanem Istenhez, magához. És hogy egy kedves és jóillatú áldozat legyen a te szolgálatod Istennek, és hogy tetszen neki. És utána ez kedves lesz az embernek, és megszentelt, és hasznos lesz az ember számára. De minden szolgálatunkban elsőként az Isten felé való szolgálat, imádat az, amire el vagyunk hívva. Sőt, Pál apostol, amikor az adakozásról beszélt 2 Korintus 8-ban és 9-ben, akkor azt mondja, hogy hálát adok Istennek, hogy először magatokat Istennek adtátok oda, és aztán nekünk. És utána pedig bőségesen adakoztak a javaikkal. Mit jelent ez? Hogy az adakozásunk az arról szól, a fizikai adakozásunk, amikor pénzügyileg is adakozunk, hogy elsősorban Istennek adjuk magunkat oda. Figyelj jó, mert ha ez nem így történik, akkor szüntelen csalódni fogunk emberekbe, a gyülekezetbe, az emberek reakcióiba, az emberek le fognak minket engedni, az emberek csalódást fognak kelteni, azt fogjuk a végén mondani, nézd, én szolgáltam a gyülekezetbe 3 évet, vagy 5 évet, vagy 1 évet, vagy 10 évet, vagy 20 évet, vagy 30 évet. És nézd meg, mi a vége. Nézd meg, mi az eredménye. Szolgáltam Istennek, szolgáltam a gyülekezetbe, de az egésznek az eredménye az az, hogy csak elment egy csomó időm, elment egy csomó pénzem. Megérte ez? Nem éri meg a gyülekezetben szolgálni. Persze, így nem éri meg. Ha az én szolgálatom elsősorban a gyülekezetnek szól, ha az én szolgálatom elsősorban embereknek szól, legyenek azok testvérek, vagy olyan, akik nem ismerik az Urat, akkor nem éri meg. De ha először magamat Istennek adom, először megértem, hogy az én életem az egy jó illatú és kedves áldozat lehet Isten számára. Az én imádságom elsősorban egy jó illatú és kedves áldozat lehet, hogy olvassuk Jelenések 5-ben, ahol ott van az edény, amit telve van a szentek imádságai, Isten számára. A Szent Szellem által. És ha így élem az életem, hogy ez Isten számára van elsősorban, és hogyha mindez hasznos a testvéreim számára, akkor halleluja, ha hasznos a gyülekezetem számára, akkor halleluja. De ez elsősorban Isten számára. Akkor kiszabadulok annak a rabságából, hogy állandóan a gyümölcsöket kelljen nézegetnem, vagy állandóan azt kelljen, hogy ez most megéri, vagy nem éri meg. Hisz Isten végtelenül méltó és megérdemli az én életemet, az én szolgálatomat, az én imádatomat, az én szeretetemet, az én időmet, mindenemet. És ez az, amit Dávid látott, értett, ahogy ott volt Jeruzsálemben, 4000 imádó szüntelen magasztalta Istent, és ez egy előképe a mennynek, és annak az imádatnak, amely majd ott fog zajlani, de már főpróbaként elindul most itt a személyes életünkben. Úgyhogy Isten erre alkotott bennünket, nem arra, hogy az embereknek akarjunk tetszeni, nem arra, hogy gyülekezetesdét játszunk, nem arra, hogy egymás előtt próbáljunk különböző mutatványokat tenni, nem arra, hogy elsősorban egymásra összpontosítsunk, hanem arra, hogy ő benne leljük meg a szívünk minden örömét, megelégedettségét, gyönyörét, mert ő végtelenül gyönyörűséges. Végtelenül gyönyörűséges. És nagyon sok Zsoltár szól erről, és még itt fenken fel van sorolva, de az időnk is rövid ebben. Látjuk a Zsoltárokban, ahogy a Zsoltáríró sokszor csak imádja Istent, mint teremtő és mindent alkotó Istent. És ez fontos, mert az imádat ez egy válaszadás. Fontos, mert egy olyan világban élünk, ahol elmegyünk a boltba, és megveszük a kenyerünket, és elmegyünk a boltba, és megveszük a különböző dolgokat, és úgy tűnik, hogy Istennek semmi köze ehhez. És a Zsoltárok megmutatják számunkra, és Isten igéje megmutatja, hogy ez teljes mértékben Isten áldása. Ez teljes mértékben Isten ajándéka. Mert az a mag, ami el lett oda vetve, és abban a magban lévő információ, és az a talaj, és a rájövő csapadék, és a napsütés, ez mind Isten ajándéka, és az erő, hogy ezt meg tudták, el tudták végezni, és ez Isten ajándéka. Minden, amit eszünk, minden, amit iszunk, minden, amit élvezünk, ez Istennek az ajándéka számunkra. És imádjuk őt, mindennek alkotóját, fenntartóját. Aztán a Zsoltárokban látjuk, hogy nagyon sokszor a Zsoltáríró és a Zsoltárírók imádják Istent az ő végtelen jóságáért. Végtelen jóságáért. Hogy 34. Zsoltárban említettem, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. És tudod, amikor az embernek a szíve nem egy imádó szív, és azt hiszem, hogy ezzel mindannyian tudunk azonosulni, akkor az ember olyan zugoródóvá válik, elégedetlenné válik. Olyanná válik, hogy semmi nem igazán jó. Miért nem így vannak a dolgok, vagy úgy vannak a dolgok, és nem tudja meglátni azt a rengeteg jóságot, amivel körbe vagyunk véve. De az imádó szív, az lubickol Isten jóságába, meg tudja látni a fizikai szinteken azt a rengeteg jóságot, amivel körbe vagyunk véve, és a szellemi szinteken azt a rengeteg áldást és Isten jóságát, amivel körbe vagyunk véve, és aztán azt mondhatja a 103. Zsoltára, és nemrég ezt többször olvastam, áldjad én lelkem az Urat, és egész belsőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, kimenti a te életedet a sírgödörből, aki megújítja a te ifjúságodat, mint a sasét, aki irgalmasággal és könyörületességgel koronáz meg téged. És aztán elkezd végigmenni a 103. Zsoltár Isten jellemén, hogy az Úr könyörületes, ez a 2 Mózes 34:6-ban, amikor kijelentette az ő nevét, hogy könyörületes és irgalmas az Úr, és hosszú tűrő, és végigmegy Istennek a jellemén, és áldjad én lelkem az Urat. És aztán, és csak imádja Istent. És lehet, hogy itt, ahogy élünk a 21. században, sokszor ez olyan elvontnak tűnik, vagy olyan távolinak tűnik, vagy olyan haszontalannak tűnik, de csináljunk már valamit, hagyj pörögjek még, hagyj pipáljak még, hagyj töltsen meg a lelkemben lévő vákumot mindenfajta különböző ingerekkel. De az imádat szíve, az imádó szíve, az más, az azt mondja, hogy nem akarom, hogy, hogy mindezek megragadják az én szívemet egy ilyen értelemben, hanem elkezdek választ adni Istennek. Hogy bátorítsalak erre. Van imádott az életedben? Tedd fel a kérdés magadnak. Az Isten a te életednek az értelme, gyönyöre, öröme, mert ő az, de ez az életedben ő az, ismerd meg őt jobban. Gyere ő hozzá, jöjj ő hozzá. Borulj elé, kezd el őt imádni, ha magányos vagy, kezd el őt imádni magányosságodba. Ha megbántott, megsértett, kezd el őt imádni, mert az ő szuverenitásában megengedte, hogy ez történjen vele, hogy magához vonjon téged. Hogyha kényelmes és az életed olyan napfényes és minden rendben, akkor kezd el őt dicsőíteni mindazért a jóért, ami ott van az életedben. Igen. Az Róma 1 azt mondja, hogy a pogányok, ahogy degradálódtak és egyre inkább elveszítették azt a kis világosságot, amik volt, és egyre nagyobb sötétségbe jutott az életük, az azért történt, hallgass, mert Istent megismerték, de nem dicsőítették őt, mint Istent, és hálát nem adtak neki. Tehát volt egy világosságuk, de nem dicsőítették Istent. Azért, hogy megértettek, megláttak, és nem kezdtek el neki hálát adni, egy hála nélküli, egy háládatlan, egy imádat nélküli élet, és még inkább elvesztették azt a kevés világosságot is, amik volt. És ez intő számunkra, hogy az imádatban egyre nagyobb a világosságunk, viszont a hála nélküli életben egyre elveszítjük még azt a szellemi világosságot is, amink volt. Tedd fel magadnak a kérdést, milyen életet szeretnél? Dávid eldöntötte a szíve mélyén, elhatározta a Szent Szellem által, hogy milyen életet szeretne. 132. Zsoltárban kifejezte azt, hogy nem ad álmot a szemének sem, megy be az ő hálószobájába lefeküdni, míg nem templomot nem épít Isten fülládájának. Ő az imádatra fókuszált. És aztán Isten ezt neki nem adta meg, hanem a saját fiának, de Salamonnak, de volt egy olyan látása, amely olyan nagy volt, hogy nem csak az ő életére, hanem a következő nemzedékekre is elég volt. Miről szól az életed? Tedd fel. Tedd fel a kérdést magadnak. Tedd fel ennek az üzenetnek a fényében. És Isten vont téged. Vonni akar téged. Adott neked. Bőségesen. Kezd el őt dicsérni. Hálát adni. Hagyj fejezem be ezzel a történettel. Lukás 17-ben. Biztos, hogy sokan ismeritek. Amikor Jézus megy az úton, és hozzá megy, és megáll tőle távol 10 leprás. És azt kérik tőle, hogy gyógyítsa meg őket. És Jézus azt mondta, hogy menjetek el a paphoz, és mutassátok meg magatokat a papnak. És a 10 leprás elindul, hogy megmutassák magukat a papnak. És miközben mennek, azt mondja az írás, meggyógyultak. Lukás 17-ben meggyógyultak. És miután megmutatták magukat a papnak, közülük egy ment vissza Jézushoz, és leborult a lábaihoz, és imádta őt, és hálát adott, és megköszönte. És Jézus feltette a kérdést, hogy hol van a többi 9? Amely nem 10 gyógyulta meg, hol van a többi 9? És a samaritánus volt az az egy, aki visszament. Csak ez az idegen jött vissza, hogy megköszönje. Tudod, és ez egy figyelmeztetés számunkra, hogy nem gondolom, hogy ez a másik 9 feltétlenül rossz akaratú ember lett volna. Nem. Egyszerűen csak túl emberiek voltak. Egyszerűen csak lehet, hogy rögtön szaladtak a családjukhoz, lehet, hogy egy munkára jelentkeztek, mert most már végre dolgozhatnak, és lehet egy munkájuk, és szerezhetnek megélhetést, és egy normális egzisztenciát, és egy normális életet. Lehet, hogy elmentek bulizni, mert most már buliba is mehetek, mert az emberek nem fognak kidobni onnan. Tudod, lehet, hogy ez a kilenc hálát is érzett. Ó, de jó, hálát érzek. De nem fejezte ki. Különbség van a hála érzet közt, és a hála adás közt. A hála érzet az egy érzet, ami szívünkben van. A hála adás az egy tudatos válaszadás Istennek mindazért, amit adott az életemben. És az imádat pedig imádat mindazért, aki ő maga. Tudod, legyünk olyanok, mint ez. A szamaritánus, aki visszamegy és leborult, és imádta őt. Legyünk olyanok, akiknek az életem nem annyira elfoglalt, hogy nincs ideje arra, hogy egy imádó ember legyen. Akinek nincs ideje arra, hogy hálákat adjon, köszöneteket, imádságokat, amelyek jó illatúak. Lássuk meg, ez a legfőbb szolgálatunk. Minden más csak ennek a túlcsordulása. A legfőbb szolgálatunk Isten felé van. Biztosan ismeritek ezt a dalt. Szoktuk énekelni a gyülekezetben olykor, hogy zene nem szól már. És most nem fogom énekelni, de így szól, hogy zene nem szól már, és minden távol jár, jöhetek hozzád. Mit is mondhatnék, mit hozhatnék eléd, mi neked is érték. Többet, mint egyszerű dalt, ami halkan elhal, hadd hozzam azt, amit vársz. Tudom, hogy mélyebbre látsz, puszta felszínen át, bennem te kincset találsz. Refrén, adj nekem, Uram, imádó szívet, ami csak rólad szól. Mi csak rólad szól, Jézus. Ne ródd fel nekem, hogy mássá tettem, ami csak rólad szól, Jézus. Szavak nem tudnák elmondani, Atyám, ami méltó hozzád. Lehet semmi nincs, mit adhatnék neked, fogad lényemet. Több ez, mint egyszerű dal, ami halkan elhal, hadd hozzam azt, amit vársz. Tudom, hogy mélyebbre látsz, puszta felszínen át, bennem te kincset találsz. Adj nekem, Uram, imádó szívet, ami csak rólad szól, ami csak rólad szól, Jézus. Ne ródd fel nekem, hogy mássá tettem, ami csak rólad szól, Jézus. És nem tudom, hogy mennyire ismeritek ennek a dalnak a hátterét, de Matt Redman, aki azóta egy nagyon-nagyon sok dalt írt, és csodálatos, inspiráló, imádó dalai vannak, amiket írt. Korunk egyik Dávidja Angliában az egyik növekvő, dinamikusan növekvő gyülekezetben volt imádó, dicsőítő vezető. És a gyülekezet gyarapodott, növekedett, nagyon sok fiatal volt, akik megtértek. Nagyon ütős volt a zene, nagyon, nagyon ütős volt a dicséret, a hangszerek, az egész, új dalok voltak, csak nagyon jó volt kívülről nézve. De a pásztor úgy érezte, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik a zenét, de sokan nem ismerik az imádatot. És ezt az imádó szívet. És ebben a hatalmas, dinamikus lendületben a pásztor azt kérte, hogy hagyják abba a dalszolgáltat így ebben a formába, erősítővel, hangszerekkel. És hagyják, mert nem szolgálja a lényeget. És azt mondja, mert rendben, mikor erről beszél, hogy az első pár ilyen istentisztelet nagyon-nagyon furcsa volt. ahogy ő se tudta, hogy most mit csinálja, nem vezet dalokat, és nincs, és az egy olyan fontos része volt az Isten tiszteletnek, egy dinamikus, upbeat zene. És aztán elkezdtek énekelni utána, a cappella módon, és elkezdték csak imádni, és dicsérni Istent, és áttörni, és azt mondta, hogy ez az ő életében is sok kérdés fel kellett ekkor tenni. Miért vagyok én a színpadon? Miért akarom én a dicsőítést vezetni? Mi ennek az egésznek a célja? És azt mondja, hogy ez nagyon-nagyon sokat segített neki, hogy megértse az imádatnak a szívét. Az imádatnak a szívét. Úgyhogy ez számunkra is itt van. Miről szól az életem? Miről szólnak a napjaim, a heteim, a hónapjaim? Miért vagyok itt ezen a földön? És mit jelent az, hogy Istennek a gyermeke vagyok? És mit jelent a szolgálat? És mindezekről, amikről beszéltünk, így az imádat szíve. Áldom az Urat minden időben, az ő dicsérete mindig az ajkamomban. Ez volt Dávid szívének a mély vágya és elkötelezettség és döntése a Szent Szellem által, minden körülmények közt, hogy csak szeretne Isten felé szolgálni azzal, amit Isten adott neki. Amen. Úgyhogy gyertek, hagyjuk meg a fejünket, és fejezzük be egy imával, és engedd, hogy ez az üzenet ez odajusson, adj választ Istennek imádságban, odajusson, ahol Isten szánta. Mennyi Atyánk, sokszor annyira bele vagyunk gabajodva önmagunkba, az életünkbe, a részleteibe, a feladatunkba, a munkánkba, a családunkba, a logisztikába, döntésekbe, amiket meg kell hoznunk, helyzetekbe, akár problémákba, nehézségekbe. Így elsüllyedünk sokszor ebben a tengerben. Miközben te egy szelíd és halak hangon hívsz bennünket, Urunk, Atyánk, hogy túllépjünk a kárpiton, túllépjünk a látható dolgokon, és belépjünk a Szellem által abba a valóságba, ahol szüntelen Isten teremtményei imádják az Urat, imádnak téged. Igen, Uram. Uram, hogy amit hallottunk ma, ez egy inspiráció legyen, egy segítség legyen. Uram, imádkozom azért, hogy ne csak ezután azt mondjuk, hogy oké, hát ez jó volt, vagy érdekes volt, vagy bármilyen is volt, hanem hagyj hozzon a szívünkben felkavarodást, bátorodást, döntéseket, elhatározásokat a Szellem által, meggyőződéseket. Köszönjük a Te igédet. Köszönjük, hogy a Te igéd az mindig a Te utadon tart bennünket. És vágyok én magam, Uram, egy olyan ember lenni, mint Dávid volt, a Te szíved szerinti ember, aki imád téged, szeret téged, te benned leli meg a legfőbb örömét. Hagyj legyünk egy ilyen gyülekezet, Uram. Egy gyülekezet, ami legelsősorban neked hoz dicsőséget, és utána hasznos az emberek számára. Attól, hogy becseréljük ezt fel, mert mindez csak rólad szól. Köszönjük neked. Jézus fiad nevében imádkoztunk. Amen. Na hát, ez volt az üzenetünk, és csak két egyszerű információval hagy fejezzem be, de nem akarom azt, hogy mindez kimenjen így a fejünkből, hogy emlékeztesselek benneteket, bennünket, a gyülekezetet az adakozásra, hogy jól lehet, nem jövünk össze fizikailag, de kiadásaink továbbra is vannak, és említettük is ma, hogy hogy legyen az adakozásunk az megszentelt, hogy elsőnek Istennek adjuk oda magunkat, és aztán ebből fakadóan adunk, úgyhogy ezt meg tudod tenni átutalással, és hogyha valamilyen okból ezt nem tudod megtenni átutalással, akkor kérlek, vagy a Szabó Ádámot, vagy Fehér Józsit hívd, szólj nekik, vagy írj bármilyen csoportban, hogy benne vagy. A lényeg az, hogy juttasd el a kérdésedet, vagy az, hogy szeretnél adni, és meg fogjuk oldani, jó? A másik, amit szerettem volna mondani, az az, hogy a napokban kaphatsz értesítést a NAV-tól arról, hogy elkészítették az adóbevallási tervezetet, és a tervezet elfogadásával párhuzamosan az adó 1%-áról is lehet nyilatkozni. Kérlek, nyilatkozzatok, osszátok meg. Nem tudom, hogy kommunikáltuk-e, de azt hiszem most januárban érkezett meg számunkra, a gyülekezetünk számára ez, és ha jól emlékszem, 1,6 millió forint volt az adónk 1%-áról befolyt összeg, ami 1,6 millió forint, ez egy nagyon-nagyon jó összeg számunkra, és igazából csak egy gomnyomás, vagy egy nagyon kis figyelmesség szükséges, és sok kicsi sokra megy. Oké, úgyhogy szeretlek benneteket, Isten áldjon benneteket, és lesz Zoom közösségünk, gyertek, nagyon-nagyon áldó Zoom, építő Zoom alkalmaink vannak, megtaláld a linket, csatlakozz, egy 10 perc múlva a Zoomon fel fogjuk dolgozni a hallottakat. Oké, úgyhogy Isten áldjon benneteket. Sziasztok!